ami segítségünk és együttlétünk megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, majd kicsit megénekeltetjük a kedves testvéreket, 480. dicséretünket énekeljük.
Oh,
Imádkozzunk, testvéreim! Hálás a szívünk, édesatyánk, amikor szent példára Jézus Krisztusra gondolunk és tőle tanulhatunk, áldunk és magasztalunk azért, hogy őt adtad érettünk, és hogy ő benne van a mi életünk és üdvösségünk elrejtve, hogy elég az ő áldozata ott a kereszten, hogy megtisztítson mindnyájunkat. Áldunk azért, Urunk, hogy vezetni akarsz bennünket, Fiad a Krisztus által. Áldunk azért, hogy ő szólt hozzánk, és mindent kijelentett, ami nékünk az üdvösség tekintetében fontos és lényeges. Áldunk azért, hogy szent lelked munkájával megfogod az életünket, és valóban hitet ajándékozol mindnyájunknak. Áldunk azért, hogy ma is összegyűjtöttél bennünket. Kérünk, hogy csendes szívet teremts bennünk, Urunk, hogy ott megcsendesedve megszólalhasson a Te halk és szelíd szavad, amellyel nékünk a valódi reménységet ajándékozni kívánod. Kérünk, hogy hallgass meg a mi imádságunkat Fiadért, a Jézus Krisztusért, kivel és a Szentlélekkel uralkodva vagy Isten mindörökkön örökké. Amen. Testvéreim, most is több ige szakaszt fogok olvasni, de először a klasszikus ige szakaszt, ha szeretném, a János írása szerinti evangélium 14. fejezetét szeretném olvasni. Jézus Krisztus ezt mondja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a ti számotokra. És ha majd elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ahová pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre így szólt hozzá, Uram, nem tudjuk, hová megy, hát honnan tudnánk az utat? Jézus így válaszolt neki, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, hanem csak én általam. Ha ismernétek engem, ismernétek az én atyámat is. De mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt. Fülöp így szólt hozzá, Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Jézus erre azt mondta, hogy annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát. Hogyan mondhatod te, mutasd meg nekünk az atyát, talán nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom, az atya pedig bennem lakozva viszi végbe az ő cselekedeteit. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van, ha pedig hát másért nem, magukért a cselekedetekért higgyetek. Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi. Sőt, ezeknél nagyobbakat is tesz, mert én az atyához megyek, és amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem. Ha szerettek engem, az én parancsolataimat megtartjátok. Én pedig kérni fogom az atyát, másik pártfogót ad nektek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri, ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Még egy kis idő is a világ többé nem lát, de ti megláttok, mert én élnek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok, hogy én az atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki befogadja parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem. Az pedig szeretni fogja az én atyám is, én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat. Megint nem a teljesség igényével, mert ugye erről a szakaszról lehet tartani egy fél éves Isten tiszteleti sorozatot is, ugye? Ilyen nagyságrendben. Inkább csak támpontokat. Ugye arról van szó, amit én egyszerűen ne haragudjanak rám, nem tudtam megfogalmazni ott a feliraton se, hogy mit mondjak, azt mondom, hogy a jövő ugye ilyen módon jelen való. Azaz, hogy valóságos, az a reménység valóságos a keresztény ember életében. Mind reformátusok tetszenek lenni? És tetszettek úgy nagyjából konfirmálni is, ugye? Akkor a heidelbergi káti első kérdését nem kell senkinek elmondja, ugye? Tudnék, az a hitvallásunk, azért kérdezem, mert hogyha ez a hitvallásunk, akkor annak a tartalma is remélem a kedves testvéreimé. Nagyon érdekes, mert Jézus a búcsú beszédeiben fordul a tanítványokhoz, és elmondja nekik, hogy hát gyakorlatilag ő nem sokára ugye keresztre adatik, és el fog menni, akkor a tanítványok egyszer csak a bizonytalanságban hát megdöbbenve hallgatják, hogy tiltakoznak ellene, hogy majd megtagadják, Péter mondja, ő nem fogja megtagadni, szóval mindenkinek megvan az emberi motivációja, ezt csak Jézus azt mondja, hogy ő el fog menni. Ő nem fog mindig itt maradni. Nem fog a tanítványokkal ott ülni. És tanítványok egyszer csak ott vannak a testi ember valóságában, hát akkor most mi lesz? Úgy érezzük, mint mikor összedől minden, hát most, Uram Isten, mi fog velünk történni? Ja Istenem, mi lesz velem most ezek után? Így vannak a tanítványok is, és Jézus mégis azt mondja nekik, hogy álljatok meg egy persze. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Ameddig az embernek nincsen az életében valamiféle hitben való meggyőződése, ameddig Jézus Krisztusban nem fogódzik, és a lélek újjá nem szülő őt, addig az embernek a szíve nyugtalan. Kedves testvéreimnek ugyanolyan nyugtalan a szívük és az életük, míg Jézust meg nem találják, mint a diákoknak vizsga előtt, hogy jaj, mit fog kérdezni? Mert nem mindegy, hogy mit kérdez a prof, mert ha amit tudok, akkor jeles, amit nem tudok, hát akkor talán egy olyan kettesre csak átmegyek, ugye valahogy. Vagy amikor az embernek nagy probléma, munkahelyet változtat, gondoljuk el, milyen ideges az ember hirtelennyébe, jaj, most mi lesz ennél a helyen, hogy lesz itt, nem is olyan az embereket, látom, hogy emberek, de milyen lesz a kapcsolat, vagy mi lesz ezután. Az ember tele van feszültséggel ilyenkor, hát még akkor, amikor az ember a halál felé készülődik, akkor milyen az élete, milyen nyugtalan lesz. Egy presbiter testvért meglátogat az ember a kórházba, és megkérdezi tőle, hogy egyik lelkész kollégám volt, aki mesélte ezt, és megkérdezi, hogy János bácsi, féle a halától? Erre azt várnánk, ugye, jó hívő azt mondja, nem, nem félek. Azt mondja János bácsi, de én is félek. Mert az a kapu testvéreim, az nagyon szoros. Én nagyon becsülöm a hitre jutott embereket, de a hitre jutott ember az nagyon jól tudja, hogy ha a halálra gondol és az elmúlásra, akkor fél. Mindenki fél. Aki testbe született, mindenki fél. Itt nem arról van szó az evangélium reménységében, hogy az ember féle vagy nem fél, hanem az, hogy van, aki megvigasztalja. Nagy különbség. Mindenki tart attól, ami ismeretlen. Mindenki tart attól, amit még nem járt végig. A kérdés csupán annyi, hogy van, aki megfogja a kezét, van, aki vigasztalja, van, aki tovább vezeti, vagy nincsen. Van-e valamilyen eszköz, amivel tovább lehet látni, vagy nincsen. Testvéreimnek házi feladatot adok, ha szabad, mert hát ne csak a gyerekek legyenek így, úgy, hogy régen volt, hogy gyerekek nézzék, mindenkit fiatalnak látok, hazamennek és megtanulják a János evangélium a 14. fejezetének egészen addig a részéig, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem, mert az atyába csak én álltam. Odáig. És tudják, miért kell megtanulni? A zsidó gyerekeknek hajdanában, amikor még picik voltak, tudják, akkor nem volt még ugye tábla, meg papír, meg ilyesmi. Szépen elmentek a zsinagógába, ott is voltak hittanoktatók, ugye. És akkor fogták ugye a porba, szépen a homokat lehúzták, és írták szépen, rótták fel a betűket, amikor már tudott betűt írni, akkor már a szent szöveget ugye olvashatták, azon tanultak. És mindig volt memoriter. Manapság nem divat. Mindig volt olyan, amit kívülről meg kell tanulni. A zsidó gyerekek, ahogy az eszit tudta és beszélni tudott, megfogta az édesanyja, édesapja, és elkezdte neki tanítani a halotti imádságot, a kaddist. Miért? Mert nem tudja, hogy mikor fog meghalni. nem tudja, és akkor neki tudnia kell, hogy az utolsó percben hogyan imádkozzon az Istenhez, hogy hozzá eljuthasson. Na, ugyanígy kell megtanulni nekünk ezt a szakaszt. Mert akkor, amikor majd már mondtam egy párszor ezen a héten, egyirányú utcából bemegyünk, ahol már szűk kérdez szépen a hely, és senki nem áll mellettünk, akkor vagy a szívünkben van a vigasztalás, vagy nincs vigasztalás. Ez nem fenyegetés, ez tény megállapítás. Jézus azt mondja, ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek. Miért a hit ilyen nagy dolog? Én mondtam a legelső nap, hogy a hit olyan dolog, amely ez az Isten felülről ad, az inspiráció. Onnan adja azt a megismerést, amitől az embernek szívbéli bizalma lesz. Az, amikor tudja, amit énekeltünk az előbb, tudom, vagy érzem, hogy az örök élet már itt a földön az enyém lett. Ami az ember nem fog elveszíteni soha többet, de ezt én hiába mondom, mert nem dogmatikai tétel csupán. Nem a könyvbe van benne. Ez vagy a szívbe van beírva, vagy sehova. Csak hit által tudja az ember ezt megragadni. Hit által tudja, mert az előbb már mondtam tegnap, hogy az Isten igényét komolyan veszi. Amit mondott Jézus, meghallja az én hangomat, megnyitja az ajtót, bemegyek hozzá. Igen, az a közösség, amelyet Jézus kínál a hit által, az a közösség, amivel elővételezem mindazt, ami majd egyre inkább az enyém lehet. Jól mondja Pál apostol a korintusi első levélben, tükör által homályosan látunk, de már látunk. De már látunk. A Szentírás épp azért szeretem, mert mindig igazat mond. Azért szeretem, mert sosem engedi, hogy az ember variáljon, képzelődjön. Nem mondja el nekem, hogy az a mennyei Jeruzsálemben, mit tudom, hogy jobbra lesz az én szállásom, vagy balra. Egyáltalán eljut az emberről. Nem ilyet mond. Nem mond semmiféle olyat, ami képzeletet megmozgatnám. Annyit mond, hogy van. Azt mondja, higgyetek Istenben és én bennem. Miért nem elég Istenben hinni? Na, és itt jön a kérdés. Nem érdemes csak csupán, mert igazából nem tudjuk, kicsoda az Isten. Megint mondom, amit már mondtam ezen a héten. Azt mondod, hiszel Istenben, jól teszed, az ördögök is hisznek és rettegnek. Kellemes rettegés, atyám fia, mert hogy Isten téged szeret és megkeres, azt onnan tudod, hogy Jézus Krisztust odaadta a keresztfára, érted. Azért, hogy egyáltalán lehetősége legyen az embernek, hogy ő hozzá oda kerüljön, az ő országába belépjen. Éppen ezért, hogyha Istenben hiszek, azt Jézus Krisztuson keresztül teszem meg, mert Jézusnak elhiszem mindazt, amit kijelentett, és ilyen módon hiszek Istennek, hogy nincs más üdvösség, és nem is adatott más név az ég alatt, kiáltal kellene megtartatnunk csak a Krisztuség. Ha erre helyezem az életem bizalmát, akkor Istenről valóban el tudom mondani, akár a 103. Zsoltár állítását, hogy valóban olyan az Isten, mint atya a gyermekeihez, hiszen tudja formáltatásunkat, tudja, hogy porból vagyunk. Nem rója fel ugye a bűnt, és nem haragszik mindörökké, ugye? Akkor már tudom. Most már egészen biztosan tudom, hogy igen, Isten ilyen. Azt mondja Jézus, így higgyetek én bennem, és így higgyetek az Istenben. Aztán tovább nézünk, és azt látjuk, hogy választ ad arra az embernek, hogy az élete végén először is, hogy hová megy, aztán az, hogy hogyan megy, aztán azt is, hogy hol fog lakni, vagy mi lesz vele. És azért itt megdöbbentő mondatok vannak a Jézusi szóban. Azt mondja Jézus Krisztus, kérem, hazafele megy. Haldoklók utolsó szavait mindig komolyan veszik. Miért mondaná valótlan, nem? Még a világban is elismerik azok az emberek, akik nem hívők, hogy Jézusnak a szava, amiket mondott, az igaz. Jézus azt mondja, az én atyám házában sok lakóhely van, hát miért mondanám nektek, hogyha nem így lenne? Én nem akarlak titeket átejteni. Én azt mondom, hogy van. Az én atyám házában sok lakóhely van, szállás. Szállás, otthon, kérem tisztelettel. És ha azt nézem, hogy ebben a világban minden elmúlik, ott meg minden örök, akkor igazat adok Jézusi mondatnak, mert ugyanígy győzte meg Pált, aki azt mondta, mert nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók idejvalók, a láthatatlanok örökkévalók, és tudjuk, hogy a földi sátrunk, ez a test, elbomlik, épületünk van Istentől, nem kézzel csinált mennyei hajlékunk, ugye? Aztán, ha tovább nézek, akkor azt mondom, Péter apostol első levelében olyan megdöbbentő mondat van, amit hát én nem is tudom, hogy a testvérek kellőképpen végigolvasták. Azt mondja Péter apostol, hogy titeket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van. Hogy nyilvánvaló legyen. Megint Sarközi nagypál kedvenc professzoromat kell idéznem. Azt mondja a maga szójárásával. Ide figyelj komolyan. Húgom, ide figyeltek. Le van téve így nyit a nagyvacsora asztalára az etikett kártya. Oda van írva a te neved. Oda nem ülhet senki más, az a tied. El van készítve a helyetek. Hát tudod ezt komán? Értékeled ezt, hogy el van készítve a helyet? Azt mondja Jézus, elmentem helyet készíteni, szállást készíteni. Kérem szépen, görög szó megint. Azt mondja, prodomos. Mit jelent az a görög szó? Kettős értelme van ennek a szónak. Jelenti azt, kérem szépen, azt a szállást csinálót, ami a katonaságnál. Előre megy, megteremti a körülményt, hogyha jön a harcoló csapat, neki otthon meglegyen minden. Tudjon hol aludni, tudjon hol enni, tudjon hol fürödni. Tehát azt mondja Jézus, én ilyen vagyok. Isten országába elkészítem nektek a helyet, mármint vesző, akiket ugye megváltottam. Vagy. A másik értelme, görög értelme, pedig biztos láttak már kikötőt, ha más nem filmen. Jönnek ezek a nagy tengerjáró hajók. Aztán ugye a kikötőn jóval kint megállnak, és akkor egyszer csak megérkeznek ilyen pici kis hajócskák, és akkor odáll elie a révkalauz, és szépen bevezeti a kikötőbe. Ezt jelenti a prodomos másodszor, ilyen révkalauz, aki bevezet minket, helyet csinál, utat mutat, elkészíti helyet, azok minden biztosra megy, hogy valóban révbe érjen az ember. Hová megyek hát? Abba a szállásba megyek, amit Jézus Krisztus nekem elkészített. Oda megyek, amely biztosan az enyém, ha hitáltal hozzá kapcsolódik az életem, ezt én nem mondhatom te neked. Ezt Jézus jelentheti ki a te szívedbe a lélek által. Én hiába mondom az igét, ha Jézus nem teszi rá a pecsétet. De nekem a szívembe Jézus tette a pecsétet. Gondold el, 13 éves voltam, amikor meghalt az apám. Vége volt a temetésnek, mindenki hazament, busz meg egyebek, és kaptam egy biciklit az anyukámtól, és minden nap kimentem. 2 éven keresztül, 6 év volt anyár, minden nap kimentem a Rákos keresztül temetőbe a Kálvin tértől. És ott álltam az apámnak a sírjánál, és a 3-as nevelésnek a pozitívumait élveztem. Mert egyik oldalon elvittek katolikus templomba első áldozni, mert nagynénikém katolikus apáca volt. A másik oldalon elvittek vasárnapi gyerekistentisztet a Kálvin térre, ott református gondolkodás. A harmadik meg az úttörő szövetségnek a nagy semmije. Na most ott áll az ember, és azt mondja, itt áll az apukám, vagy itt fekszik az apukám, vajon most a hitnek van értelme, vagy nincsen? Az hamar kiderül, hogy a hitnek van értelme, mert a lelkem sajog, a szemem meg azt látja csak, hogy minden elpusztul. Igen ám, de akkor most mi van? Akkor most imádkozhatok az apukámért, mert a katolikusok azt mondják, hogy imádkozhatom a halottakért, mert én nem tudom, hogy volt neki hibája. Vagy azt mondom, hogy református szívvel nem imádkozom, mert elég az én Uram Jézus Krisztus kegyelme meg szeretete, hogy őt hazavigye, és nem kell befolyásolni, mert nem kell megkérdőjelezni a Krisztusnak a szeretetét. Tudjátok, hogy milyen nehéz 13 éves korba eldönteni? Mert az ember ott áll az apja sírjánál, és nem tudja, hogy sírjon inkább, vagy simogassa meg a keresztet, vagy mit csináljon már tehetetlenségébe. És az embernek ott a kérdéseit föl kell tenni valakinek, az Úristennek talán, de Jézus Krisztusnak. És ott kaptam meg a választ, ott, amíg jártam ki a temetőbe, hogy igen, az én Uram Jézus Krisztusnak a kegyelme sokkal több, mint amit én el tudom gondolni. És aztán teológus koromban, ahogy olvasom az igét, teológus koromban ilyenre vállalkoztam, első papi vizsgámra János első levelét fordítottam és magyaráztam. Jó fába vágtam a fejét, ott van egy elképesztő mondat. Ez Szentírásban egy helyen van megírva. Amikor Isten elé állunk, azzal biztatjuk a mi remegő szívünket, hogy nagyobb az Isten a mi szívünknél. Noha mindent tud. És elkerekedett az én tekintetem, elkerekedett az én szívem, az Istent nem tudod megfogni. Nem tudod belekényszeríteni, és nem úgy fog dönteni, hogy te elgondolod, mert az Istennek nem kötelező az a szükkebbség, amit mi élünk. Sokkal feljebb a szívekkel, testvéreim. Sokkal feljebb a szívekhez. Odaállhat az ember az Isten elé, és abban reménykedik maga magának, hogy Isten nagyobb a szívénél, amit ő el tud gondolni ítéletnek minden. Ebben reménykedsz, ne legyél szűkkelő a másikkal szembe se. Ő meggyőzi a szívedet, hogy nála ott van hely. Jézus ezt mondja. Látod? Én elmegyek helyet készíteni te neked. Szállást fogok készíteni nektek. Nem mentek bizonytalanra. Az ország, az egy helyetek, hogy jól mondja el, most el van készítve. Nem veheti el senkit. Le van az etikett kártyával foglalva, kérem, az a nagy vacsora vendégsége. Aztán. A kérdésem, hogy hogyan megyek? Szállni fogok, vagy lépcsők lesznek? Vagy mi lesz, vagy egyáltalán, hogy lesz az egész? Nem tudjuk, nem mond semmit erről a Szentírás, de egyet elmond. Azt mondja Jézus, hogy én visszajövök értetek, és elviszlek titeket, magam mellé veszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Kérem szépen, kicsoda jön el az emberért? Jézus. Tudjátok, hogy milyen nagy horderejű dolog ez? Az emberek általában azt várják, hogy jöjjön el a halálom órája. Hogy na majd jön a halál, és akkor majd mi lesz? Az én édesanyám egy nagyon egyszerű asszony volt. 89. esztendejében halt meg itt Gödön, és azon a napon, amikor megtaláltuk a Magdikával, jöttünk haza, és anyukámat ott fekve, már agyvérzése, csak egy mondatokat tudott mondani, azon a reggelen azt imádkozza az anyukám, édes Jézus, vigyél haza engem, ha már ennyi esztendőt adtál én nekem. Jöjj értem, és vegyél magadhoz. Ez volt az utolsó imádságon a reggel. Hogy aztán délben megtaláljuk őt, és akkor este 8 órakor akkor meg meghalljon. Kit várt az édesanyám? Nem a halált várta, nem. A Jézus Krisztust várta. Akivel egy életen keresztül valamilyen viszonyban volt, valamilyen viszonyban, ami feljogosította őt arra, hogy ezt mondhassa neki. Meg tudta, kinek kell mondani, és tudta, hogy kit kell várni. Ezért készül az ember erre. Hova megyünk haza? Hát oda, ahol Jézus van. Hát képzeld el, testvérem, Jézus Krisztus fölmegy az Isten országába, és egy jó hír, nem akar egyedül lenni. Nem akar egyedül lenni. Nem úgy van, kérem szépen, mint a győztes hadvezerek, hogy majd ők bemennek, aztán utána már protokoll következik. Nem. Veled akar lenni. Ő visz haza, magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Jézusnak a szava, az ígéje, az több ám, mint csupán egy mondat. Jézusnak a szava, azt nagyon jól tudja az ember, aki hitre jutott, aki befogadta az ígét, az egy teremtő szó. Az egy olyan teremtő szó, hogy a te szívedben teremti meg mindennek a reménységét. Mert mindaz, ami elkövetkezendő, az neked már biztos. Mondtam azt a példát, Cseri Kálmán mondta azt a példát, azt hiszem, hogy két faluba evangelizált a lelkész. Egy lelkész, és egyik faluból vitték át a másikba, és tudom, hogy Pista vitte át őt, és megkérdezte, Pista, tudja maga, hogy örök élete van? Remélem. Jézus már egy halott visz engem, ugye? Hát kérem szépen, az embernek valami módon kell a biztonság, és ezt Jézus akarja adni. Nem akar bizonytalanságba adni. Nem akarja, hogy nyugtalankodjon a szíve. Nem akarja, hogy féljen az ember szíve. Hanem ezt mondja el. Na most elérkezünk oda, kérem szépen, hogy tudjátok az utat. Most mondhatnánk megint. Na nézd már Tamást, hát egy olyan hitetlen egy ember. Olyan, hát ura, nem tudjuk, hogy hová mégy, honnan tudnánk az utat? Kérdezi a Tamás. Tudjátok, a Tamás nem tenné fel a kérdést, én tenném fel a kérdést. Uram, nem tudom. Hát hová mi? Honnan kellett volna tudni a Tamásnak nagypéntek előtt, hogy majd mennybe fog menni az Úr? Annyit tudhatott volna, hogy az Istentől jött, oda fog menni. Ezt se szoktuk elfogadni. Hány olyan keresztény református testvérünk van, aki beszél itt Isten hitről, beszél mindenről, elénekli a Krisztusról szóló éneket, annyi reménysége nincsen, kérem szépen, mint akármelyik sarki rendőrnek, vagy bárki másnak, aki hit nélkül élt eddig. Egy életet el lehet koptatni fölöslegesen egy széket, egy padot a templomba. De hogyha az ember nem lélekben ragadja meg hitáltal a Krisztus mondani valóját, és Krisztus nem szűri újjá, semmit nem ér vele. Miért? Hát hiszek én Istenben. Mindig ezt mondják. Mint ha igazolni akarna az illető saját magát. Bocsánat, önök reformátusok. Hát igen, de neki nem volt időnk eljönni a templomba. Hát mondom, igaz, hogy még nem telt el a söpörék. 9 éve vagyok itt, hát mi nem találkoztunk, de hát mi találkozhatunk. Ugye? 9 év? Nem jön el. De mivel van megtelve az ember szíve? Nagyon veszélyes dolog, mert ez egy eretnek tanítás kicsit, de annyit fog csak látni és kapni, ugyanúgy a tudásba. Annyit fog az ember végül is profitálni ebből a szegészből. Na, azt mondja hát, merre van az út? Jézus azt mondja, én vagyok. És amikor kimondja azt, hogy én vagyok, ez egy nagyon érdekes János evangéliumi fordulat. Jézusnak ezek a mondatai, amit mi teológusok, ugye az egoeimi mondat, én vagyok a valami, ez mindig úgy mondja el azzal a joggal, mint Isten mondta valamikor. Vagyok, aki vagyok, vagy leszek, aki létezem, ugye. Azt mondja Jézus, én vagyok az út. Kérem, a zsidóknak egyetlen egy nagy kérdése volt, vagyis ez a nagy kérdés 3 apróból áll. Van-e egyáltalán igaz út az Istenhez? Van-e az embernek igazsága az Isten előtt? És így kap-e majd életet az Istentől? Ebből fakadt az összes törvényeskedés, és ebbe a hibába mi is beleesünk, testvéreim. Isten nem úgy adta az Ószövetségbe a kijelentését a népének, hogy a törvények, azok törvénykezéssé váljanak olyan formán, ahogy zsidók ezt megtették, hanem belső lélekben való törvény. Az Ószövetség 10 parancsolatát nem azért mondta, hogy gyötörjön, hanem nagyon igaza van Hajdana, Farkas Jóska nagy tiszteleti úrnak, mindenki így hívta, hogy 10 segítség az emberi válás útján, hogy ember lehessél, hogy megváltott ember lehessél, ahol segítség az Isten. Ebből mi mindig, a kegyelemből mi mindig tudunk törvényt csinálni. Borzasztó. Pedig nem kellene, és Jézus pont ezt mondja megint. Nézd csak oda! Én vagyok az út, azaz, aki hallja a szavát, aki követi őt, úgy, mint ahogy a bárány a pásztorát, ahogy nemrégiben mondta itt a János evangéliumában, annak örök élete van, ő oda vezet bennünket. Aztán azt mondja, hogy én vagyok az igazság, igen, ám csak, hogy az igazság nem a justícia értelmében, nem a jog értelmében, hanem a valóság. Mert itt aloitelje görög szó van, azt mondja, én vagyok az a valóság, aki egyben út vagyok, és aki életet adok. És nem bioszt mond már megint, hanem azt, amitől a biológiai lét értelmes lesz, a zoé, azaz az olyan lét, amelyen nincsen joga már senkinek. Azaz mind örökké tart. Örök a Bibliában, mint szó, nem fordul elő. Csak ilyen, időkön túli lét, mert az ember mindig csak időben tudja gyötörni magát. Az egy időkön túli lét. Én vagyok a Zói, aki elvezetlek az életre. Ha ismernétek engem, azt mondja Jézus Krisztus, akkor ismernétek az atyámat is. De mostantól fogva ismeritek. Senki nem akarja elhinni és komolyan menni Jézust, hogy Jézus Krisztusban szemlélhető az Isten. Ennél közelebb Isten nem jöhet. A zsidó levél eleje azt mondja, hogy szólt a próféták által, végezetül az ő fia által. Mit mondott Isten az utolsó szavával? Azt mondta, hogy az embernek lehetősége van a kegyelemre, lehetősége van az életre. Ez Isten utolsó szava. Lehet keresgélni, kutatgatni, ezoterikus, akármit kell. Isten nem szólt többet, Jézus mondta utoljára. Ha pedig Jézus mondta utoljára, akkor kegyelmet mondott. Akkor azt mondta, hogy az emberről nem mondott le, bűneset óta, mostanáig, se örökké, nem mond le az emberről. Fel van kínálva, ki van nyitva, választ embereket, és megszólítja őket, hogy őket bevigye az ő országába. Veletek vagyok annyi ideig, és nem ismertetek még engem. Hány reformátust kéne megkérdezni ugyanebben? Hát ennyi ideje itt voltatok a templomba, atyám fiai. Lekonfirmáltatok, mindesen, és nem ismertek engem, a Krisztust. Hát aki engem látott, látta az atyát, és más lehetőséget, sansza sincsen neki, hogy meglásson, aki engem látja. Miért mondjuk, hogy Jézus Krisztus a központ ezért? Mert Istenről tudni, életet látni, megváltatni, reménykedni, a biológiai létünkben élettel élni, életes életet, örök életes életet élni. Nem lehet mással, csak Jézussal. Jézus mindent kijelentett, benne fókuszálódott az Istennek a csodálatos szeretete, és bomlik szét ezer színre, vagy nem is annyi, mint az oszvárféle színmérési skálába sokra, kérem szépen, és ragyog fel mindannyiunknak az orcáját és arcát. Higgyetek nekem, mondja Jézus, én az atyában vagyok, és ilyen módon, ha másnak nem hittek, a cselekedeteknek higgyetek. Kérem szépen, kicsoda az a világtörténelemben, aki önmagát adja, kérem szépen, egy bűnösért. Azt mondja Pál apostol, hát még igazért sem halna meg, nemhogy még bűnösért, és már pedig Jézus a bűnösökért halt meg, akik lesajnálták, akik nem szóltak, akik élvezték, röhögtek a keresztfeszítéskor, és kért. Mit jelent a jézusi szó befogadása? Meredek dolgot mondok megint. Ott van a kereszten Jézus. Ott van mellette kettő darab lator. Az egyik elkezdi mondani, hogy te azt mondtad, hogy te vagy a mester, akkor szabadíts meg minket, meg magadat is. A másik pedig, nem szégyelled magadat? Hát mi jogosan vagyunk itt. Ő pedig jogtelen, Uram, emlékezz meg rólam, amikor eljössz a te országodba. És Jézus mit mond erre a megnyíló hitre? Még ma velem leszel a paradicsomban. Még ma. Jé. Nem tudom, hogy mennyire tudom feltartani a testvéreket, vagy mennyire szabad feltartanom a testvéreket. Segítség csak megint. Azt mondják a testvérek, hogy mi mindent egy síban próbálunk elképzelni. Tehát egy lineáris vonalon. Itt volt az időben a történet bűneset, itt következett ez, itt következett az, itt volt Krisztus, itt vagyok én, aztán majd jön az. És azt mondjuk, hogy hát, kérem szépen, azt mondjuk, hogy együtt lesz az üdvözült sereg. Na de, az én édesapám, aki ezelőtt meghalt, kérem szépen, 40 esztendővel, akkor addig mit csinál? Fekszik a sírba? Alszik? Porrá lesz? Vagy addig mi van velük? Addig Ábrahám kebelén van, hogy most akkor Lukács evangéliumát vegyem? Vagy hogy van ez az egész? És most feltámadunk és egyszer elragadtatunk? Tetszerek látni az emberi gondolkodást, most megyünk be a csapdába. Hú, de meg fog fogni mindjárt. Az emberi gondolkodás lineárisan lát mindent. Az Isten világában nincsen idő. Az a kategória, amit tetszenek gondolni időnek, az ott nincsen. Gondolják el, akik fizikán foglalkozok, hogy mennyire a földi idő mennyire nem érdekli az örökké valóságot, vagy a világegyetemet. Hát a Vénuszon egy nap nem ugyanannyi, mint amennyi itt a Földön, vagy a Jupiteren teszem azt, egy nap hossza, vagy egy év hossza nem annyi, mint itt a Földön. Tehát mi győzőrjük magunkat az idő képletével? Van egy érdekes mondat, azt mondja az Isten előtt, egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Mit jelent ez? Ugye? Megint nem tudunk vele mit kezdeni. Hát azt mondjuk, hogy hát akkor ezer esztendő az egy nap, akkor ezek szerint azt akarja elmondani, hogy a ti időtök számomra nem kötelező. Ha pedig azt mondja, hogy egy nap ezer esztendő, akkor meg csak azt mondja, hogy ilyen minden tudó az Isten, ilyen aprólékosan látja felbontásában az egész életet. Én hiszem azt, testvéreim, hogy egész másképp van. Most csak egy segítség. Persze én nem vagyok egy tehetséges, csak a sajátomat tudom. Ha van egy ív, vagy egy kör, ha a körnek ezen a pontján, kérem szépen, valaki meghal, vagy ezen a pontján. A középső pont ugyanolyan távol van, nem? Ugyanabban az idő egységbe esik a feltámadása, ennek is, meg annak is, mert az idő az Isten számára nem kötelező. Ne gyötűrjék magukat ezzel a kérdéssel, tehát ezt felejtsék el. Az egészen biztos dolgunk, hogy Jézus Krisztussal leszünk, hogy ő fog értünk jönni. És én olvasom a református dogmatikákat, és mindig az van, hogy ez el van tolva, és mindig lineárisan gondol mindent. Én már rég túl vagyok a lineáris gondolkodáson, én hiszek Jézusnak. Azt mondta, ő jön értem, oda visz haza, amit ő elkészített, velem akar lenni. Nem bizonytalanra fogok meghalni, mint ahogy nem bizonytalanra éltem, egyre inkább érzem, hogy az örök élet itt a földön enyém lett, nem tudja tőlem se elvenni senki. Semmiféle dogmatika, semmiféle fundamentalizmus, semmiféle karizmatikus dolog, senki nem tudja elvenni tőlem. És mit mond erre, kérem szépen, a római levélben? Azt mondja, kérem szépen, hogy sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremény nem ragadhat el Isten szeretetétől, ami van az Úr Jézus Krisztusban. Ezt vallom én is. Akárki szöveggel, engem nem érdekel. Én tudom, hogy senki nem ragad ki, és tudják, ebbe a senkibe még én magam is benne vagyok. Még én magam se tudom már elragadni saját magamat, a Krisztus szeretetétől nem hagyja. Krisztus sokkal nagyobb Úr testvérei, mint mi képzelnénk. Mi degradáljuk a hatalmát. Ő meg mindig fölöttünk áll, és mindig nyújtja a kezét. Jó lenne fölfelé a szívekkel, mondtam, szúrszunk oldal, atyám fiai. És még egy. Azt mondja, ha szerettek, megtartjátok parancsolatait. Azt mondja János apostol első levele, hogy onnan tudjuk meg, hogy Isten szeretetében vagyunk, ugye, hogy megtartjuk a parancsolatait, és a parancsolatai nem nehezek. Hát ne erre kerekedik el a szíve. A fiatalok azok megmondják, mit tetszett mondani, hogy Isten parancsolatai nem nehezek. Múltkor értettem meg, amikor hoztam haza a fiamat meg a barátait. Többször vittem így fel ilyen hétvégi bulira őket. Azt mondják ezek a nagykarú emberek, azért beszélgetnek a lányokról. Azt mondja az egyik a másiknak. Figyelj csak ide, nekem ne szövegeljenek ezek a lányok. Nem érdekelnek, mi azt csináljuk, amit akarunk. Ha akarnak, velünk jönnek, nem foglalkozunk velük, és készen van. Nem. Mi haverok vagyunk, és eldöntjük, és ezt csináljuk, és azt csináljuk. Gondoltam magamban, boldog ifjúság. Két hónap múlva megyünk megint, hozom őket, mondják, na akkor ma ezt meg azt csináljuk. Azt mondja egy fiú, hát gyerekek, én ma nem érek rá, mert nekem este 6-kor el kell menni. Mi az, hogy hova kell elmenni? Hát tudod, a Krisztával tart. Milyen Krisztával? Megmondtuk, Kriszta akar jövő, nem befolyásolja az életünket. Igen, de én szeretem. A szeretet az, ami új törvényt szab az embernek. Eddig az volt nagyszájúak, hogy nem érdekel senki. De nem is szerették a Krisztát, se egyik, se a másik, a másikat. Most szereti, egészen átszendezi az életét. Addig azt mondtam, majd mi férfiak megmutatjuk. Most meg megyek a Krisztához, mert hát szeretem. Ugye más lett a törvény, más lett a szabály, más lett az értelme, átszíneződött. Hát az ember szereti Krisztust, akkor nem nehezek a parancsaim, nem? Azt mondja Jézus, ha szerettek engem, megtartjátok a parancsaimat, nem? És akkor mikor kérdik? Én pedig kérni fogom az atyát, és ad nektek egy másik pártfogót. Még azt a paraklétusz mellétek állított személy, aki nektek segít, kérem az igazság lelkét, a világ nem kapja meg, ti megkapjátok. Honnan van erejük a keresztények? Honnan volt Albert Schweitzernek arra ereje, hogy mindent megér? Honnan volt ereje, kérem szépen, képzeljétek el, ennek a szerencsére Kalkuttai Teréznek. Láttátok, mekkora volt Kalkuttai Teréz? Ekkora. És rossz hírem van. Ment végig Kalkutta utcáin, és ott feküdtek sorra az ilyen-olyan nyomorúságban levő emberek, kicsit leprás volt, gennyes ez az, és ment, és szedte össze őket. Keresztény ember volt, katolikus volt. És tudjátok, nem úgy kezdte, hogy te buddhista vagy? Jó, marad. Te keresztény vagy? Te jöhetsz? Te ki vagy? Nem, ezt nem mondta. Egyszerűen felmette, bevitte a kalkuttai házába, amely éppen egy buddhista templom mögött van. Ott kérem szépen sorba állnak az emberek, van egy olyan háza, vagy volt egy olyan háza, most is megvan, csak már ő nem él, ahol meghalni lehetett. Emberhez méltó körülmények között lehetett meghalni. Mert Kalkuttában úgy hal meg az ember, hogy közben átgyalogolnak fölötte. És rádobálják a szemetet. Úgy hal meg az utcán. Ott álltak az emberek, hogy ott halhassanak meg, ahol valaki fogja a kezüket, a szívére öleli őket, és közel viszi ahhoz az úton, amin az ember egyébként is rettegésen megy. Ugye miért érdekel? Mert hogy tudta csinálni egy kis ember, nem? Mi elvileg olyan szép, jó szituálnak vagyunk, erősek minden. Mi mégse tennénk meg egy ilyet. Általában, ha látunk az úton, mit tudom én, a körúton feküdni egy ember, akkor általában kikerüljük, mert azt mondjuk rá, mentegetve magunkat, biztos részeg. Mit gondolok, hány ember hal meg, aki teszem azt rosszul lesz, epilepsziás, vagy bármi más, azért, mert ott hagyják, mert részeg. Mert nem tudja az elikvens, hogy ha habzik a szája, az nem biztos, részeg. Valami más is lehet. Vagy ha éppen hányt az illető, az nem biztos, hogy azért, mert ivott, lehet, hogy éppen vérző gyomorfekély van például. Ugye nem motivál bennünket. Mi legyünk az üdvösségbe, és ti többiek, ahol akartok. Jézusnál nem lehet. Nem. Ő ad a vigasztaló lelket, igazság lelkét adja, akit senki más nem kap, ti megkaphatjátok. És itt van egy utolsó mondat, amikor azt mondja, hogy nem akarlak titeket árván hagyni. És tudjátok, ez az árva, ez azt jelenti, hogy tanító nélküli. Amikor kérem szépen Szokrátész meghalt, Platonnal az ő beszédét avval kezdte, hogy itt vagyunk árván, azaz itt vagyunk tanító nélkül. Itt vagyunk tanító nélkül. Jézus azt mondja, nem hagylak titeket tanító nélkül, út nélkül, élet nélkül, nem hagylak titeket egyedül. Mert valahogy furcsa mód egy szállást veszünk az életetekben. Azaz az atya és a fiú szállást készít az én szívembe, a tiédbe is. És te meg el vagy rejtve Krisztus által az Istenbe, ahogy mondja Pál apostol. Azért mondom ezt az életkapcsolatot, mert egész biztos. Ez olyan biztos, mint mikor beszélgetünk, és Nürnbergbe járva azt mondom a barátomnak, te, szeret téged anyád? Hát hogy ne szeretne? Honnan tudod? Miért látod a szeretetét? Meg tudod fogni a szeretetét? Hát otthon van, jó pár kilométerre innen. Honnan tudod szeret? Érzem. Valahogy ezer szállal össze vagyok kötve vele. Ugyanezt mondja Jézus is. Nem hagylak árvákul. A Szentlélek vezet el minden igazságra benneteket, és megmagyarázza, élővé teszi azt az ígét, amit én mondtam nektek, mondja Jézus. És ez a végszó, mert így lehet felkészülni, és így lehet élni. Mert csak így tud vállalni is az ember, hogyha tudja nagyon jól, hogy mindaz, ami a jövőben elkészített, az már jelen van az életében úgy, hogy a reménység az ragyogva él. Táplálja a Szentlélek, és minél inkább élem a krisztusi szeretetet, annál több erőt kapok, és minél több erőt kapok, annál több a hordaléka, az az egyszerű emberi dolog, amire annyit vártunk, a boldogság. Nem tudok többet mondani most róla. Ennyit tudok mondani testvéreimnek. El az ige szakaszról, tessenek utána gondolni, és akkor tessék elolvasni hozzá a zsidókhoz írott levélnek az első részét, a 6. fejezetig legalább. Tessék elolvasni hozzá Péter apostol első levelét, ott folytatva, hogy áron vétettetek meg. Tessék elolvasni római levélnek a 8. fejezetét feltétlenül. Tessék elolvasni az első korintusi levélnek mindenképpen a szeretet himnuszát, mert sok mindent megmagyaráz ilyen tekintetben, de a 15. fejezetét, 2. korintusi levél 4. fejezete vége, 5. fejezete eleje, és akkor egy kicsit nyílik a kép, Efézusi levélnek az első, 2. fejezetét is meg lehet nézni. És akkor kinyílik, kibontakozik mindenki előtt ez a csodálatos kép. Isten adja, hogy ez így legyen, testvéreim. Amen. Úrunk Istenünk, mennyei Atyánk, a Jézus Krisztus által. Köszönjük neked, hogy Atyának szólíthatunk téged, és te elfogadsz mindnyájunkat gyermekednek. Így gyermeki hittel és bizalommal jöhetünk hozzád, és tárhatjuk ki napról napra a mi lelkünket. Olyan sok próbát adsz, Úrunk, az életünkben. Bocsáss meg, hogy nehezen tudjuk hordozni, sokszor zúgolódunk, kétségbe esünk, sokszor ami saját eszünk után szeretnénk menni, de megvalljuk előtted, hogy megrendül a hitünk is nélküled, Urunk, kételkedés is elfogja a mi életünket. Tudjuk a te ígédből, hogy velünk vagy, de sokszor nem érezzük ezt a mindennapokban, de köszönjük azt, hogy mégis a te lelked munkája és igéd nyomán Szent Fiad Jézus Krisztus szavait valódinak érezve a szívünkben. Egyszer csak rádöbbenünk, hogy te mindig is itt voltál, fogod a kezünket, bízhatunk ígéreteidben, és azokra építhetünk. Tudjuk, hogy van célod az életünkkel, és nem csak úgy elmúlik a mi életünk, hanem egyre inkább betellik a te kegyelmeddel, hogyha majd túlcsordul is az életünk, akkor is ott van a mi sorsunk, a mi egész valunk a te kezedben. Szeretnénk, Urunk, hogyha lelkeddel megbátorítanás, jobban a tiéd lehetnénk, hogy a te fiadban, Jézusban elkészített bűnbocsánatnak és örök életnek örömét, reménységét éreznénk. Ha kedves előtted, Urunk, a mi imádságunk, könyörögve kérünk, tarts meg minket, és növeld a mi hitünket, hogy az emberi kicsi hitűség, ami a biológiai létből következik, lassan eltűnve, a hitáltal megbátorodva fogózhassunk az örök életnek reménységébe, amit Krisztusban adtál nekünk. Áldásoddal kísérd az életünk, és Urunk, kérünk, ne hagyd, hogy kiessenek az igék, hanem hadd legyenek ott bennünk, forjanak ott bennünk, Urunk, hogy aztán egyszer csak letisztulva a reménység a sajátunk legyen. Kérünk, áldásoddal kísérd a gyülekezet apraját és napját, távol lévőket, szeretteinket, nyomorúságban, vagy éppen örömben lévőket. Te ismered ezt a gyülekezetet is, tartsd meg a te szeretetedben. Fiadért, a Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáld meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldjon, őrizzen és védje minket mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Testvéreinek van kedve énekelni, akkor a 455. dicséretünkért énekeljük. Ha sietni kell valakinek, nyugodtan tegye fel a kezét. Nem kell sietni senkinek? Igen? Nem? Na csak azért, mert 9 verse van ám. Énekelhetjük mind a 9-et?
Menjünk bátran, hamar lesz a hat ég.
Szokták énekelni biztos a temetésre, ennek a 419. dicsérete, abban pedig ilyen szép mondatok vannak, hogy az angyalok, pátriárkák, apostolok és proféták megismernek apánk, anyánk. Ugye, egy vigasztaló sor. És még egy utolsó dolog, ez a kedves lelkész kollégám mondta egyszer, hogy tudod, olyan a mi életünk, mint hogyha egy gyöngysor lenne. És amikor jön a halál, elvágják a gyöngycsort, ugye sok embernek szétgurul, nekünk nem. Oda gurul az Istennek a tenyerébe. És ez a végszó. Áldás békesség.